izé valahogy.
Jó, olyan. Jó, 12-nél felállt. Jó, te, semmi van.
Szervusz, 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 jó Isten áldja, szervusz. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Egy nagyon picit átalakítottam a címet utólagos engedelmetekkel. Az életvédelme az alkotmányban. Természetesen ehhez az egészség is hozzátartozik. Az új alkotmánynak erre vonatkozó szabályairól néhány gondolatot, de az életvédelme a korábbi alkotmányunknak is a szerves része volt, sőt, minden fejlett alkotmány valamilyen módon ezt részévé teszi, az emberi életvédelmet. Kétféle alkotmány típus van, az úgynevezett történeti alkotmány és a kartális alkotmány. A történeti alkotmány egy viszonylag hosszabb időszakaszon belül, akár több száz éven vagy fél évezreden keresztül magasabb jogszabályokból kivont, izolált tanrendszert szoktuk történeti alkotmánynak nevezni. Magyarországnak 1948-ig történeti alkotmánya volt, és ez durván 1222-es aranybullától származtatható, tehát attól az időtől minden fontosabb, magasabb jogszabálynak az erre vonatkozó tanítását nevezzük történeti alkotmánynak. Az írott alkotmány pedig kézzelfogható, olvasható, mint ahogy most ez az új alkotmány is erre vonatkozik. Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani kinek? Hát az alkotmány szempontjából az államnak, illetve hát nekünk állampolgároknak. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait, az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése, vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében a feltétlenül szükséges mértékben az elérni kívánt céllal arányosan az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Ez egy elég kemény jogi szöveg, picit értelmezzük. Alapvető emberi jog a szólásszabadság. Az előadásom után mindenki elmondhatja a véleményét. Elmondhatom a miniszterelnök kapcsolatban is, vagy Pécs polgármesterének döntésével kapcsolatban is az én szabad véleményemet. Igen ám, de ez a véleményalkotásom korlátozható, itt olvashattuk, de csak arányosan. Mondjuk, ha egy kijárási tilalmat elfogad a kormány vagy a köztársasági elnök, és korlátozni fogja a véleményalkotást, a gyülekezési szabadságot, akkor ez arányosan kell, hogy legyen, és ez egy meghatározott ideig korlátozható. Viszont ezzel szemben elmondhatjuk azt, hogy az emberi élethez való jogom, mindegyikünk a születésünk pillanatától, bár itt azért még ezzel kapcsolatban visszatérünk, nem vagyok benne biztos, hogy a születésünk pillanatától megillet bennünket, és ez nem korlátozható. Tehát korlátozható az alapvető jogok első, második, harmadik generációs csoportjai, ezek egymás után évtizedeken keresztül alakultak ki. Ilyen például az egészséghez való jog, az élethez való jog, ez nem korlátozható. Semmilyen átmeneti időben, főszabály szerint, mellékszabály szerint igen korlátozható, mondjuk ha én elmegyek Afganisztánba önkéntes katonának, akkor ezzel velejáró az, hogy ebben benne van az esetleges élet elvesztésének a lehetősége. De például a katonai törvény is előírja, hogy amikor egy katona 100%-osan elveszíti az életét, oda a katonát nem lehet elküldeni, sem a rendőrt, sem a tűzoltót. Tehát eleve az életet valamilyen módon védeni kell. A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető jogok, itt van az élet, valamint az őket terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak. És itt van a lényeg, az emberi méltóság sérthetetlen. Az emberi méltóság nem sérthető. Az előző előadás is erről foglalkozott. Minden embernek joga van az élethez, és az emberi méltósághoz a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Tehát milyen időtől fogva illeti meg védelem az emberi életet? Nem a születéstől, hanem a magzati állapottól. Senkit sem lehet kínzásnak, embertelen megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az ember kereskedelem. Ezt csak érdekességképpen tettem be az új alkotmány ide vonatkozó részét, hogy mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret, vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását, és azt az akaratot, hogy mindenki vallását vagy más meggyőződését, mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár közösségileg, nyilvánosan vagy a magánéletben gyakorolja vagy gyakorlását mellőzze. Valószínűleg, hogy ti még nem tudjátok, hiszen néhány órával ezelőtt a médiában talán délben kelt hírré az a tény, hogy benyújtották azt a törvénytervezetet, amelyben benne van a 44 egyházak egyikeként a hetednapi adventista egyház is, törölték a történelmi kifejezés kategóriáját, azonban mégis három kategória maradt. Az elsősorban azok az egyházak olvashatók, amik történelmi vagy hasonló jellegűek voltak, de ez a kifejezés nincs benne, és nagy örömmel olvastuk és hallgattuk, hogy a Déli Krónika bemondta hetednapi adventista egyházat is példálózó jelleggel, mint az egyházak egyikét. Talán menjünk tovább. Az élethez való jog. Az alkotmánybírósági gyakorlat, a nemzetközi dokumentumok, tehát ez a három nagyon fontos lesz, az alkotmány, az alkotmánybírósági gyakorlat és nemzetközi dokumentumok, mind a három elmondja, hogy korlátozhatatlan, abszolút és az élethez való jog minden más jogot megelőz. Minden ember vele született alanyi joga, hogy az élethez kapcsolódjon, a törvény védelmezi a jogot, senkit nem lehet élettől önkényesen megfosztani. Tehát egyszerűen, és ebben természetesen még a halálbüntetésnek is benne van a tilalma. Senkinek nem lehet elvenni az életét. Itt a törvény, az alkotmány azt mondja, hogy önkényesen, hát nyilván vannak olyan helyzetek, amikor az ember elveszi egy közlekedési baleset, de hát ez nem önkényesen, ez véletlenszerűen következik be. Vele született jogok az élethez és az emberi méltósághoz való jogunk. Mikor kezdődik el az élet, mint láttuk előbb az alkotmányban, már a fogantatás pillanatától, és nem a születéstől. A fogantatás pillanatától a törvény már védelmezi az életet, de jogi eszközzel kifejezetten csak a születéstől tudja védelmezni. Természetesen mind a kettőre van jogi védelem, de kifejezetten csak a születéstől. Az élet védelmének joga szorosan kapcsolódik bioetikai és biomedicinális jogokhoz. Beszéljünk egy picit a magzati élet védelméről. Senkit sem lehet az élettől szándékosan megfosztani, így a magzatot sem. Azonban a magzati élet védelme az állam védelmi kötelességeihez tartozik, de ez csak főszabály szerint, mellékszabály szerint pedig ennek jogát delegálja a családokhoz, főként az anya számára. A terhes anya és a magzat között kétpólusú konfliktus keletkezhet. Ugyanis az anya azt mondja, hogy én nem akarom megtartani. Ilyenkor számtalanszor van az, hogy ügygondnokot rendelnek ki a magzat védelmére. Az ügygondnok akkor rendel, az ügygondnokot akkor rendelik ki, ha valaki olyan állapotban van, hogy képtelen saját magát megvédeni, jogi szempontból értendő, és akkor az ügygondnok az anyával szemben próbálja védeni a magzatot. Ez egy borzasztó dolog, hogy képzeljétek el, hogy a megszületendő gyermeknek egyetlen egy ellensége van, a saját édesanyja. Természetesen most nem akarok erkölcsileg beszélni ezekről a dolgokról, ez egy nehéz és ez egy más kérdés. Strasbourg szerint a konfliktus nem kétpólusú, a magyar alkotmányban kétpólusú. Strasbourg azt mondja hárompólusú, mert az apa is belép. Az apának is meg kell kérdezni ezzel kapcsolatosan a véleményét. Na és Strasbourgnak a véleményét a magyar jog átveszi, és azt mondja, hogy az abortusz, vagyis a magzati élet kioltása, az a magánélet és a családi életnek a részévé válik. Ha én önkényesen beleavatkozom egy másik családnak az életébe, és a magzatnak elveszem az életét, anélkül, hogy erre felhatalmazást kapnék, akkor a magyar alkotmány szerint felelek ezért a tettért. De ha ugyanezt az apa és az anya kérésére oldom meg, akkor már nem felelek érte. Beszélnünk kell néhány percben a halállal kapcsolatos eutanázia kérdésekről. Az eutanázia a gyógyíthatatlan betegek halálának beleegyezésével történő meggyorsítása vagy előidézése a szenvedések megrövidítése céljából. Van aktív eutanázia, ez tevőleges módon kémiai, fizikai eszközökön keresztül valósítja meg. Van passzív eutanázia, egészségügyi ellátás vagy életfenntartó és életmentő beavatkozás visszautasítása. Mindannyian nagyon jól tiszteljük Antal József néhai miniszterelnököt, ő ezt a passzív eutanáziát választotta, amikor gyógyíthatatlan betegségben volt és visszautasította az egészségügyi ellátást. Az öngyilkosság is az eutanázia jogi szempontból az egyik megnyilvánulásához tartozik. El kell mondjuk azt, hogy az öngyilkosság bizonyos államokban bűncselekménynek számít, és természetesen az előkészületi formája nem, de a kísérleti formája, ha nem sikeres volt az öngyilkosság, akkor bizony bűncselekménynek minősül, és épp olyan büntetési tételt osztanak ki rá, mintha én egy fele barátomat próbáltam volna megölni. Tehát, ha viszont sikeres volt, akkor viszont az a jó hír, hogy a család és egyéb... Várjatok, hát itt lehetne vagyonelkobzás, hát itt lehetne pénzbüntetés, még akkor is, ha meghalt, tehát azért a jog itt meghúzza a halált. Például Angliában, ha valaki öngyilkosságot követ el, az bizony bűncselekménynek minősül. Az öngyilkossági kísérletben való részvétel a bűncselekmény a BTK 168. paragrafusa szerint, aki mást öngyilkosságra rábír, 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A nemzetközi dokumentumok az emberi méltósághoz való jogot és az élethez való jogot együtt említik, a korábbi és a jelenlegi hatályos alkotmányunk 54. paragrafusában és a 2011. év április 25-én a magyar közlönyben megjelent új alaptörvény így fogalmaz, gyorsan egy felsorolás és befejezem, az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen megalázó bánásmódnak, vagy büntetésnek alávetni. Embertelen bánásmód a kínzás és a kegyetlen bánásmód. Iskolában, büntetés végrehajtó intézetekben alkalmazott testi fenyítés, vagy polgárháborús körülményekben, láss Szíria, ott van az a 13 éves gyermek, akinek megcsonkított testét hónapok vagy hetekkel később átadták a szülőknek, és lehetett látni azokat a kínzásokat, amibe belehalt ez a fiatal gyermek. A hierarchikus szervezeteknél is így van, hadsereg, büntetésvégrehajtási intézetek, kórházakban, elmebetegekkel kapcsolatosan az emberi méltósághoz nekik is joguk van. Kiadatás vagy kiutasítás olyan országba, amelyben az érintett halálbüntetés fenyegeti, ez nem megoldható. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen.
Amíg készül a következő előadó, hogy van-e kérdés? Igen, van kérdés. Tessék.
Jogi szempontból, nem orvosi szempontból.
Igen, tehát akkor az alkotmány nem ad szabad utat az aktív eutanáziának, ha jól értettem.
Így van, gyorsan a két kérdés. Annyira jó volt az első alkotmányban nagyon sok passzus, hogy különösebb változtatás nélkül átemelték, ez az élethez való jog területén is így van. Például a vallásszabadságot azért hoztam föl, néhány szó kivételével ugyanaz a régi és az új alkotmány, és természetesen az aktív eutanáziát ott sem engedik meg, illetve akkor sem fogják megengedni a január 1-től életbe lévő új alkotmánynál sem.